A nyitó műsor vendége nem is nagyon lehet más, mint Berg Judit, aki az elmúlt évtizedek meghatározó szereplője ezen a placon. Szia, Judit!
Szia, Linda!
Képzeld el, egy történettel kezdem. A Lengemesség hajnalán, amikor még nem volt annyira ismert, meg nem volt még rajzfilm, meg nem tudom, a kislányom úgy döntött, hogy lengelánynak öltözik farsánkor, és szép zöld lett, meg csináltunk neki parókát, de annyira nem ismerték még az emberek akkor a Lengemeséket, hogy azt hitték, hogy ő a Fiona. Ez nagyon vicces volt számunkra. De hát azóta nyilván már a Lengemesség is egy nagyon közkedvelt és nagyon ismert mese lett. De talán mégis inkább az új megjelenésekkel érdemes elkezdenünk, mert hogy a Rumininek is lesz egy új kötete, illetve most itt van mellettem a három kis dínó, sokan két kis dínóként ismerik, a három kis dínó a világ körül című kötet, ami egy ilyen tényleg hát világ körül kalandozó három kis dínóról szól. De hát talán a Ruminivel érdemes kezdeni, mert azért szerintem te is azt gondolod, hogy az életed egyik legfontosabb karaktere.
Hát olyannyira, hogy tulajdonképpen végigkísérte a pályámat. 2006-ban jelent meg az első rész, tehát jövőre 20 éves lesz a Rumini, ami nagyon durva, és már találkoztam olyan szülőkkel, aki kisgyereket hoztak valamilyen mesélős írólvasó találkozóra, és ezek a szülők már Rumini olvasók volt egy gyerekkorukban, tehát egy felnőtt
hát
az első
de,
generáció.
Ha akkor ő 10 éves volt, akkor most 30, tehát már simán lehet kicsi gyereke.
Igen, tehát hogy végül is ez egy logikus dolog, de amikor először szembesültem a helyzettel, akkor nagyon meg voltam
most már
lepődve.
Tudod, mit érezhet Halász Judit?
Igen.
Meglepődtél akkor, amikor hozták a kisgyereket, és már rájöttél, hogy már ekkorák az eredeti Rumini olvasók?
Igen, akkor meg is lepődtem, meg egy picit meg is hatódtam, miközben egyébként miért vagyok meglepve, mert a lányom, akinek annak idején kitalált, akkor volt ő talán 5 éves, amikor még meg se jelent az első, csak egyáltalán elkezdtem Ruminit mesélni, és ő most már 26.
De maga a Rumini volt meg először, ugye? Tehát a fő karakter.
Igen, illetve hát itt az volt, hogy a lányom nagyon szerette volna, ha én egereset mesélek neki.
Mert ő imádta az egereket?
Nem, ő szerette a változatosságot, és állandóan meséket követelt tőlem, és akkor volt egy olyan pont, amikor egeres mesét szeretett volna hallani, én pedig addigra már nagyon nem voltam mesélős kedvembe, és az egyetlen dolog, amivel engem ki lehet rángatni bármilyen lelki állapotból, az a kaland hívószó. Tehát ha van egy kis kincskeresés, hegymászás, rejtélymegoldás, varázslat, akkor én egyből vevő vagyok mindenre. Úgyhogy mondtam neki, hogy akkor mi lenne, hogyha inkább valami efélét mesélnénk, valami izgalmas, kincskeresős, kalózós, szörnyes, varázslós. Ne, egereset. És mondtam, hogy jó, akkor jön egy mese, egy kis egérről, aki tengerre szállt, és akkor innentől kezdve
te
valójában...
Tehát azt csináltad, amit mondtál, kincskeresős, kalandozós, csak egér lett a főszereplő.
Így van, és tulajdonképpen ez azóta is érződik a Rumini sorozaton, mert nagyon sokak számára fontos, hogy ő egy kis egér. Számomra teljesen irreleváns.
És miért fontos sokaknak? Mit
hát gondolom azért, mert hogy az egér az egy olyan kis aranyos, szerethető figura.
Addig, amíg végül nem találkozol vele a kamrában, igen.
Én amúgy bírom az egereket, meg az összes kis rágcsálóval jóba vagyok, de nem érzek különösebb indítatást, hogy bármit csináljak velük. Minden esetre tényleg nagyon-nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, amikor valamilyen iskolai műsor vagy előadás van, hogy akkor nagy egérfülei legyenek a szereplőknek. Ez például, amikor először bemutatták a Ruminit színházban, nagyon nagy kérdés volt, hogy beöltözzenek-e egereknek a színészek. És én teljes messzélességgel azt képviseltem, hogy ne, semmiképpen, mert hogy amitől ez a történet szerintem jó és működik, az nem az ő egér voltuk, hanem a jellemük, a konfliktusaik, a tulajdonságaik pontosan.
De miért nem voltál mesélős kedvedben akkor?
Hát azért, mert aznap, amikor a 40. mesét követelte tőlem a gyerek, és eljött az a pillanat, hogy besokaltam, és elegem volt.
Mert hogy te minden helyzetben tudtál mesélni a kisgyerekeidnek?
Én nagyon, nagyon sokat meséltem, és a nagylányom nem volt könnyű eset, egy nagyon-nagyon hisztis kisgyerek volt.
Hát a hiszti meséket is.
A hiszti mesék tulajdonképpen ez volt az első könyvem, és ez is ezért született, és én tényleg azt csináltam, hogy rájöttem arra, hogy a nehéz helyzetekből a szigorúság, a szép szó, a könyörgés, a szülői kiborulás semmi nem számít. Hogyha a gyereket ki tudom emelni a hisztiből, vagy abból a rossz lelki állapotból, ami miatt nem tudunk tovább lépni, az, hogy elterelem a figyelmét valamivel, akkor pedig újra működik a rendszer. És nekünk az jött be, hogy én egy mesével emelem őt ki ebből a helyzetből. Egyébként ez sok esetben fizikailag is működik, az ember fizikailag emeli őt ki, de én nekem a mesék.
De akkor te egy elképesztő türelmes szülő voltál. aki megtalálta a hisztikre, vagy a nehéz helyzetekre azt a menekülő utat, hogy akkor mesélek gyorsan, és működött.
Igen, türelmes szülő is voltam, és bűntudatos szülő is, mert hogy azt gondolom, hogy a gyerekem leginkább azért hisztizett, mert nem volt neki jó. És azért nem volt jó, mert az édesapjával mi nagyon nem voltunk jó viszonyban, rögtön az elejétől fogva, és ez a kislány ez így azt érzékelte, hogy a világ nem úgy működik, ahogy kellene. Tehát én nem haragudtam rá a hisztik miatt, csak kerestem a megoldást, hogy tudok neki segíteni.
És azt te realizáltad, vagy kézzelfoghatóan megjelent a segítség? Tehát, hogy tényleg tudtál rajta segíteni? Tehát ő maga a meséken keresztül jobban tudta az érzelmeit kifejezni, megnyugodott-e? Tehát, hogy te tapasztaltad ezt?
Abszolút, sőt, ő nagyon hamar, egy extrán okos és intelligens kislány volt már picinek is, és nagyon hamar rájött, hogy a mesék segítenek neki. Úgyhogy volt olyan helyzet, amikor ő kérte, hogy anya, most gyorsan mesélj nekem egy kislányról, aki nem akart kijönni a fürdőkádból, mert tudta, hogy ő itt most, ha nem kap segítséget, akkor be fog indulni a hiszti mechanizmus, és akkor mesélt egy kislányról, aki nem akart kijönni a fürdőkádból, és között meg már lehetett törölgetni a mesehallgatás közben.
És tulajdonképpen ő önmagát mentette meg a hisztitől, vagy a nehéz helyzettől.
Igen, igen.
Meddig lehet egy világban maradni? Tehát amikor elindítottad a Ruminit, nyilván nem láttad, hogy hány kötet lesz ebből, de meddig lehet úgy benne maradni egy világban, hogy az számodra is izgalmas, legyen, ne legyen önismétlő, és a karakterekről még mindig derüljön ki új és új dolog az következő és következő kötetekben, mint például most a Rumini Kavicsvárosban, vagy Kővárosban, bocsánat.
Ez azért izgalmas kérdés, mert nagyon hosszú ideig, legalábbis én úgy működöm, hogy miközben írok egy történetet, annyi felé ágazik tovább a fejemben a lehetőségek tárháza, hogy tényleg úgy érzem, hogy éppen csak befejeztem, de addigra már körvonalazódott egy újabb történet is. Mégis volt a Rumini történetében is két olyan pont is, amikor azt gondoltam, hogy nem lesz tovább. Az egyik az a Rumini kapitány, ami a 8. rész volt. Ott írtam is egy utószót, amiben megköszöntem a kedves olvasóknak az összes eddigi türelmet és a támogatást. Illetve aztán a 10. Rumini után is úgy gondoltam, hogy nem folytatom tovább, mert most már tényleg komplett a sorozat.
És aztán mi történt? Mi történt a 8. meg a 10. után?
Hát jött egy nagyon erős hiányérzet.
Neked? Te hiányérzeted?
Igen. Tehát hozzá kell tennem, rendszeresen kapok leveleket. Gyerekektől is, szülőktől is, tanároktól is, hogy ne hagyjam abban, mert a gyerekek nagyon szeretik. Kapok rajzokat, van, aki könyörög. Volt már olyan szülő is, aki hát egy picit úgymond megfenyegetett, hogy ezt nem tehetem, mert hogy az ő gyereke csak ezt olvassa, és akkor most az én lelkemben fog száradni, hogy a gyerek az abba hagyja az olvasást. Szóval tényleg mindenféle módokon elérnek az olvasó.
De jó, de ez egy dolog,
ez
az
egy
olvasó
dolog,
igény.
De van az a pillanat, amikor elkezd hiányozni. És most például, tehát hogy itt már többféle újabb feltámadás volt például egy olyan lendület, hogy jó, akkor most már nagy Rumini sorozat befejeződött, de mi lenne, ha betekintést engednénk Rumini kiskorába, kiderülne, hogy kik voltak a szülei, mert ugye a sorozatban nagyjából csak arról esik szó, hogy árva gyerek, és akkor tulajdonképpen jó volt, hogy a Most én olvasok sorozat keretén belül olvasni tanuló gyerekeknek meg lehetett írni Rumini kiskori történeteit, és akkor tényleg ott fény derül a múltjára, hogy nevelkedett, hogy lett árva gyerek, stb. Aztán utána, amit most említettél, Rumini Kővárosban, az most egy olyan közepes hosszúságú regény lesz. Én abban bízom, hogy egy új sorozatnak az első része, ami már nem az olvasni tanuló gyerekeket támogatja abban, hogy életük első néhány könyvét el tudják olvasni, hanem azért már hosszabb és kalandosabb és fordulatosabb, de azért nem olyan hosszú, mint egy normál, több száz oldalas Rumini regény, hanem mondjuk a negyede. Ez lesz ez a bizonyos Rumini Kővárosban, de hogy közben ezt sem szeretném eltitkolni, hogy most például az elmúlt pár évben nagyon-nagyon, hát ugye szépestésen szólva túlvállaltam magam, rengeteg írólvasó találkozón vettem részt, elvállaltam a Hábi Magyar Gyerekkönyv Fórum elnökségét, amit én egy borzasztó fontos feladatnak, majd hanem küldetésnek tartok, de mindezek ellenére elképesztően sok feladatot és terhet ró az én vállamra is, meg az elnökség minden tagjának a vállára, és egyszer csak azt éreztem, hogy túl sok, és iszonyatosan el vagyok fáradva, és tényleg, amikor az ember éjszaka közepén hajnal 3-kor felébred arra, hogy ver a szíve, és gyomasztja őt a stressz, hogy annyi elintézendő feladat van. És most gyakorlatilag másfél év ilyen nagyon-nagyon stresszes és fárasztó időszak után most úgy éreztem, hogy nekem menekülnöm kell ebből a kizsigerelt állapotból.
És miből a celebb?
És hát próbálom egy picit ügyesebben rendezni az életemet, de ilyen elképesztő vágyat kezdtem érezni, hogy írjak egy újabb nagy ruminit. Mert hogy amikor nagy ruminit írok, akkor megszűnik a külvilág. És akkor az számomra a teljes kikapcsolódás, és tehát az felér egy dél-amerikai dzsungeltúrával, mert hogy annyira boldog.
Ezt nem véletlenül mondtad, a dél-amerikai dzsungeltúrát tudom én, de azért a ruminihoz csak hozzáteszem, hogy itt minden van. Színház, bábszínház, musical, társasjáték, játszótér, sőt, valahol olvastam, hogy egyszer felvágottakat akartak ruminivel reklámozni, de arra te nemet mondtál. Igen, tehát, hogy azért akármire nem lehet a ruminit használni, de hogy hihetetlenül népszerű figura lett a rumini, és azt mondod, hogy ez az a világ, ami tulajdonképpen téged nagyon magával visz, amikor mindent kizársz. De egyébként van másik ilyen világod is.
Van, sok ilyen világom van, de ruminit írni az azért különleges, mert sokkal bonyolultabb és összetettebb, tehát dramaturgiailag is nagyon ki kell találni. Ebbe tudnak bekerülni azok az igazi vészhelyzetek, a rejtvényfejtések, a különböző trükkök, amikhez tényleg egy másfajta tudatállapot szükséges. És én most tényleg azt éreztem, hogy fizikailag, tehát az egészségem megőrzése érdekében is szüksége van arra, hogy én most bemenekülhessek egy rumini történetbe, egy olyanba, ami elég kiterjedt.
És ezt már írod?
Hát képzeld, elkezdtem. Ez most még, ez eddig, hát nem is volt teljesen titkos, mert azért gyerekeknek már író-olvasó találkozón elárultam, amikor kérdezték, de ezt most írom, most már egész jól összeállt a történet, szerintem nagyjából év végére fog a szöveg elkészülni, mert azért egy ilyen
tehát akkor,
az...
mit tudom én, 26 tavaszán.
26 tavasz, és akkor szerintem ez akár egy méltó ünneplése is lehet a sorozat
20. évfordulójának. A te regényeidben és könyveidben nagyon sokszor jelenik meg egy olyan tudásanyag, ami valahogy egy kicsit más, mint ami a hétköznapi életünk. Úgyhogy most tartunk egy pici szünetet, és szerintem már az ifjúsági regényekre rátérve ezzel fogjuk folytatni.